Nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van. A múltunkról beszélgetünk, és a jelenünkről Pécsi Polnár Katalinnal és Harsányi Lászlóval. Ott hagytuk abba, hogy a gyerekkorotokban milyen családi meseként jelent meg tulajdonképpen az a kevés, amit az ember a családja történetéről megtudott, de én például folyamatosan azt értem át, hogy nincs folytonosság a családi múltban.
Hát nálunk sem volt, annyira nem igen. volt, hogy fotókat sem láttam például, hogy anyám egyetlen egyszer mutatott meg
nem, igen.
egy fényképet a szüleiről, és egy másik fényképet, amin anyja állt, és az egyik bátyja két kisgyerekével, soha többet nem találta. És a halála után az egyik fiókjában a csomagoló papír bélés alatt találtam meg. Ez sose fog kiderülni, hogy eldugta, vagy véletlenül csúszott oda. Tehát nem bírt szembenézni, nem teljesen érthető, hogy nem bírt ezzel a fájdalommal szembenézni, de hogy még ennyire sem említették a családtagokat, és arra emlékszem, hogy anyámnak a kilenc gyerekből két testvére maradt életben, az egyik, aki szintén Pesten volt illegalitásban, a másik meg, aki hadifogságban volt, és így maradt életben. Szóval, hogy amikor összejöttek hárman, akkor soha nem beszéltek a múltról, soha, csak politizáltak, és ugyanez volt az apámmal és a bátyával, tehát nálunk a múltról nem volt szó semmilyen családi ünnepen, és nyilván szándékos volt ez, hogy nem akartak szembenézni, nem akarták, hogy mi tudjuk, tehát, hogy egy új életet kezdtek, és komolyan úgy gondolták, hogy új életet lehet kezdeni.
Ez is hasonló, ugye kulturálisan más háttér, mint a Katáé, az én szüleim külön-külön hat elemit végeztek, tehát ugye az mégiscsak egy lenyomata annak, hogy mit adnak tovább, és ha most így belegondolok, a gyerekkorról valami szó volt. Nekem a háború után a két család, vagy a két ágból végül is, ha jó belegondolok, három nagybátyám és két nagynéném jött vissza, abból a sokból, akik nem jöttek vissza, más kérdés, és ha összejött a család beszélgetni, tehát mi gyerekek nem, hát mi gyerekek elsősorban megpróbáltuk fölidegesíteni a szülőket, ahogy ez illik, akkor ők valamit talán a gyerekkorból, vagy az ismerősökről, de az, hogy 1937-38 után, 1947-48-ig volt itt egy ország, amiben éltek, ha tudtak, arról soha nem volt szó, tehát onnan az a megszakítottság az rendkívül módon benne volt, és a nagyszüleimről egy-két fényképen kívül, és egy-két ilyen semleges mondaton, hogy ilyen nagyszerű asszony, ilyen, tehát ez a sírva visszariadó anyámat próbálom most visszaidézni, csak néhány nagyon jó szó a szülők. Érdekes, a mamáról, a papáról nem.
Ez nálunk is így volt.
Ez így volt, és én ezt nem is hiányoltam akkor.
Persze, hát az ember abszolút nem hiányolja, mert abban nő bele.
Nem tudom, hogy van.
Amibe belenő, nem tudja, hogy van. Igen, de én szerintem, illetve felnőttek lettünk már, ti nyilván talán korábban, de mégiscsak középkorú felnőttek lettünk, amikor kiderült, hogy nem lehet a múltnak, a családi múltnak egy részétről egyrészt lemondani, másrészt pedig úgy tenni, mintha az nem történt volna meg. Tehát igen. Óhatatlanul.
Hát, késő volt már részben.
Késő volt már, másrészt pedig az ember óhatatlanul tovább viszi azok, talán épp az elhallgatások miatt, még akkor is, ha természetesnek érzi azokat a traumákat, amiket átéltek a szülei. És erről meg végképp nem tudunk, hogy mennyi maradt belőlünk. Mennyi marad belőle bennünk ezekből?
Az érdekes, hogy mikor nyílik meg a dolog, és mégis nem nyílik meg teljesen. Karsai Eleket talán említettem, nem tudom. Nekem Karsai Elek volt az, ahol egy csomó dolgot felszívtam, amit nem tudtam otthonról. Például a fegyvertelen álltak az aknamezőkön, ami kifejezetten a munkaszolgálatról szól. De akkor se kérdezte meg apámat, arról, hogy szembesítsem a könyvben leírtakkal. Egyszerűen a közélet vagy a köztörténelem és a családi történelem olyan fallal volt elválasztva
egymástól
és az én fejembe végképp, hogy ezeket én soha nem ütköztettem egymással.
Nálatok ez hogy volt, Kati?
Az én anyám sokat mesélt az illegalitásról, és vagyis 44-45-ben ő illegális papírokat kapott, nem zsidó papírokat, tehát nem a nem az üvegházból kapta a papírjait, hanem az illegális kommunista párttól, és a nevét változtatva elment szobalánynak különböző helyekre, de közben is végzett munkát. És ezt néha mesélte is, hogy sokszorosító géppel kellett készíteni például olyan röplapokat, hogy a bombázás alatt a magyarok ne, vagy a budapestiek ne hagyják el a főváros, mert akkor nyílt város lesz Budapest, akkor vége lesz. Tehát ő maga állította elő a sokszorosító lapokat, miközben szobalány volt egy házban, és neki kellett bevinni a városba és teríteni. Tehát ilyeneket mesélt, de ennek nem volt semmi zsidó aspektusa. Erről aztán soha nem beszélt, és hogy mi se, én sem szembesítettem soha, anyám 10 évvel ezelőtt halt meg, elég magas kort ért meg, de valahogy ez nem jött össze ez a két dolog. De ugyanakkor, ez nagyon érdekes dolog, hogy én mindig nagyon büszke voltam rá, és hogy ami ebben az érdekes, hogy találtam egy nagyon érdekes könyvet, Dina Várdi, Izraelben élő, de Olaszországban született pszichológus nőnek van egy könyve, az a cím, hogy Emlékmécsesek, és azt mondja, hogy a holokauszt túlélő gyerekeiből ugyanúgy két típus van, mint a túlélőkből, hogy van az áldozati típus, akinek a szülei áldozatként élték meg, hogy velük történt, a gyerekek is inkább ilyenek lesznek, és negatív élményeik vannak csak mind abból, amit a szüleiktől hallottak, akik viszont ellenálló természetűek, és itt ne csak a fegyveres ellenállásra gondoljunk, hanem a kis
a belső lelki belső lelki,
vagy összeszövetkezett bárkivel is a barakban, vagy azt a sorával, aki bárkinek enni adott. Tehát bármilyen módon nem hagyta magát sodortatni a sorsát, hanem egy picit is ellenállt. Az annak a gyerekei is valahogy ezt nem nyilván nem öröklik, hanem erre szocializálódnak, hogy vannak választásaink. És lehetten, és azt mondja, hogy az ilyen gyerekekből lesznek a tanárok, meg mozgalmi vezetők, meg szociális munkások, tehát akik emberekkel foglalkoznak. És hogy azt is mondja, hogy minden családban egy emlékmécses van a gyerekek között, tehát a testvérek vagy unokatestvérek között elég egy. Ez nagyon érdekes, hogy ezt
az
látom.
Mi az, hogy emlékmécses van?
Aki fönntartja. Valaki, aki továbbra is foglal, akit nagyon izgat a családi múlt, és aki ezzel foglalatoskodik, akinek ez fontos. De emlékmécsesként is két típus van, az áldozati emlékmécses és az ellenálló emlékmécses. Én azt láttam, hogy ez is történetes, tökéletesen így történt nálunk is.
Már a ti családotokban, vagy nálunk Magyarországon?
Nem, a mi családunkban, és akiket ismerek, azoknak is ezt meg tudom nagyjából mondani, igen, hogy mit hoztak a szüleiktől. Tehát a szüleik nem akartak semmit továbbadni nekünk, de mégis továbbadtak valamit, igen, a magatartásukkal.
Anélkül, hogy tudták volna, igen, és mi is tudtuk volna.
Annyiban a Katát értem és támogatom, vagy megerősítem, hogy nem is én, érdekes oda nem én, hanem az unokatestvérem volt, aki a leginkább ezt az érdeklődést rántartotta. Nem tudom besorolni egyik kategóriába, most nem teszek rá kísérletet, de tényleg úgy tűnik, és van nekem velem hasonló korom még, vagy 5 unokatestvérem, és ő volt az, ha úgy tetszik, az emlékmécses, Svédországban él, onnan egy picit könnyebb, ezt az elképesztő érdeklődést tanúsítani és gyűjteni az adatokat a Jadvasemtől kezdve a család különböző ágaiban, ki, hova, miért, milyen módon került oda. Én bennem ez abszolút nem volt nagyon sokáig, aztán tessék, itt tartok.
Igen, de úgy látszik mindketten az egyik típust testesítitek meg ebből a kettőből, az áldozat és az ellenállóból, mert mind a ketten valamikor az életetek során, még akkor is, hogyha a családi múlt nem volt teljesen tiszta, egyszer csak döntöttetek. Lehet, hogy ez nem volt tudatos döntés, csak egyszerűen erre felé sodort minden, valószínűleg a belső habitusotok is, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és most tekintsünk el attól, hogy mindketten dolgoztatok a Holokauszt Emlékmúzeumban, mert nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy civilként, emberként, zsidóként, és teljesen mindegy, magyarként mondjuk azt, mert ebben azt hiszem, hogy ez is fontos emlékezőként, valamit kezdeni akartatok ezzel, és felmutatni. Ez mikor jött az életetekben?
Volt még egy ide...
És volt egy külső kényszer erre?
Ide kell csatolnom, aztán Kata nem tudom, hogy reagál rá, hogy volt bennem egy elképesztő rossz érzés, ez a puskalövés nélkül hajtották a szüleinket című, most nagyon leegyszerűsítem ezt a mondatot, amit én soha életemben nem tudtam elfogadni.
És ezt senki nem tudta megérteni egyébként a mi generációnk sem, hogy miért mentek, miért hagyták magukat.
Igen. Most már
ez
értem.
Egy állandó
most
kérdés.
Már én értem, de nem vagyok hajlandó elfogadni továbbra se. Ez egy ellentmondás, de akkor is így van. Értem, tudom, meg tudom magyarázni a történészekkel, de belül nagyon nehezen tudom ezt a dolgot. Nem fogok oda jutni, ez a jelenlegi életem kutatási célja bizonyos értelemben. Nem az én történetem, de emlékszem arra az egyetemi barátomra, évfolyamtársamra, aki egy kis vézna, sánta gyerek volt, soha nem volt katona, és egyetemistaként elment munkásőrnek. és megkérdeztem, hogy miért. Azt mondta, azért, mert engem nem fognak egy puskalövés nélkül vagomba hajtani, én megtanulok fegyverrel bánni és lőni. Igen. Ez nekem egy egészen elképesztő élmény volt, mert ott álltam, és akkor azt kérdeztem magamtól, hogy te mit csinálsz bizonyos értelemben. Ez eltemetődött aztán, de úgy látszik, ez a mai napig annyi olyan eleven emlékként van bennem, hogy ez nagyon fontos volt számomra.
Én azt hiszem, hogy a zsidóságon keresztül kerültem vissza újra a holokauszt iránti érdeklődésemhez, hogy amikor már tudtam, hogy zsidó vagyok, és már gyerekeim is voltak, egyszer csak elkezdett ez a hiány nagyon izgatni. És emlékszem, hogy a 80-as években folyamatosan jelentek meg már publikációk a zsidóságról, hogy előtte korábban semmi sem, és a holokausztról is alig valami. És emlékszem, hogy az egyik egy Medvetánc nevű kötet volt, amit talán emlékeztek rá, hogy egy fehér könyv volt, és hogy illegálisan lehetett kapni, be kellett menni a jogi egyetemre, az egyetem téren, és azt mondani, hogy a portásnak valami jelszót kellett mondani, és akkor előhúzta a pult alól, és akkor megvehettem. És ebben döbbenetes tanulmányok voltak, már így emlékszem, hogy a Karádi Viktor tanulmánya például, mennyire rárimelt a mamám családjára Szatmárban, mert azt írta például, hogy tudom én, a 20-as, 30-as években vizsgálták a csecsemő halandóságot, és hogy a zsidó családokban nem nagyon fordult elő falun a szegényeknél sem, mert állandóan kezet mostak, úgyhogy ez volt a hagyomány, és teljesen döbbenetes volt, hogy ilyen kutatások léteznek, meg egyáltalán, hogy van egy zsidó múlt, és van valamiféle hagyomány, amihez én hozzátartozom, ha nem vagyok vallásos, ez izgatni kezdett. És akkor a másik pont pedig az volt, hogy elmentünk a családommal Németországba egy évre, és ott egy nagyon kedves jó barátunk, egy német barátunk, akivel ott barátkoztunk össze, meghívott vendégségbe, és fölrakott valami olyan zenét, amit majdnem leestem a székről, ami olyan fantasztikusan hatott rám, hogy egyszerre volt szilajan vidám, és nagyon szomorú, és kiderült, hogy ez jiddis zene, és én soha nem hallottam ilyen, de úgy éreztem, hogy ez az én zeném, nekem ez közem volt. És ez a zene húzott engem be, és aztán így keveredtem vissza a holokauszthoz.
Folytatjuk a hírek után Pécsi Polnár Katalinnal és Harsányi Lászlóval.